Tisztelt közönség, előadásomban úgy közelítem meg a kérdést, hogy Bécs és Berlin szellemi arcát. Egy, kettő, három. Bécs és Berlin szellemi arcát hasonlítanám össze, és ebből az összehasonlításból közeledem Ferenc József alakjához, tulajdonképpen amit rövidített formában Bécsről fogok mondani, ott mindig picit Ferenc Józsefet is lehet érteni. Na most Bécs és Berlin az európai modernség két centruma, a modernség politikai és mondjuk azt, hogy kulturális vagy szellemi centruma. Ez az összehasonlítás, ez nem különösebben elterjedt, sokkal inkább Párizzsal vagy mással szokták csinálni. Egyébként az elmúlt két évtizedben már van tekintélyes irodalma is ennek a Berlin Bécsnek, de nem egy könnyű feladat. A politikai centrum kérdést röviden elintézem azzal, hogy ez igazából véve a komparatív szemlélet számára elsősorban az európai nagyhatalmakat jelenti, vagyis egy igen kellemetlen szóval a akkori európai imperiális viszonyokat, vagyis a világháborút megelőző nagyhatalmi konfliktusokat. Ugye mind a kettő modern, ebben nagyon különbözők, Berlin nagyon erős, Bécs tulajdonképpen, hát nem szokták mondani, hogy Európának a gyenge embere, de elég gyenge embere, hál' Istennek a törökök még gyengébbek voltak, és ekkor Európához soroltuk őket, hogy legyen egy leggyengébb, de beteg ember, de az osztrák-magyar monarchiának nagyon gyengék voltak az imperiális versenyben az esélyei ebben. Sajnos nem tudok belemenni 20 perc alatt, és ezt el is szoktuk felejteni, és nem szoktunk erről beszélni. És Ferenc József szempontjából ez különösen is fontos, mert neki nagyon erősen ellene kellett ennek kormányozni, és aztán különösen Ferenc Ferdinánd és a Ferenc József életében kialakított hatalmi központja egészen másképp képzelte el ezt a nagyhatalmi dolgot, ezt le is zárom. Maradjunk a európai modernség két kulturális centrumánál. Na mostan érdemes legfeljebb 1848-ig röviden visszamenni, abban egyformák, hogy mind a két helyen volt két sikertelen forradalom. Másképpen volt sikertelen Berlin, és másképpen volt sikertelen Bécs, de egyformán sikertelenek voltak, úgyhogy nem vethetnek egymás szemére semmit. És ebből a sikertelen forradalomból a Berlin egész más következtetéseket vont le, mint Bécs. Most átugrom azt a 20 évet, ami részben 67-ig vezet, részben 71-ig vezet, hiszen 71-ben történnek meg a német egység, és akkor lenne illő elkezdeni. Tehát tulajdonképpen a porosz elit 48-ból azt vonja le, hogy még céltudatosabban kell folytatni az évszázadokkal korábban kialakított célt, a német egységet, a sajátos jegyekkel elképzelt modernizációt, politikai hatalmi státuszfok kialakulását, és ezt a porosz monarchiának kell elvégezni, annak ellenére, hogy 48-ban is majdnem megbukott. Itt azt kell nagyon világosan látni, hogy egy ilyen nagy rendszerváltásnál sose az a lényeg, hogy lesz-e rendszerváltás vagy nem, hanem az, hogy ki vezeti. Hát ezt 89-ben szépen átéltük, mindenkinek javaslom, hogy az akkori újságokat nézze meg, a Torgyántól a Münich Ferenc társaságig, sokan gondolták, hogy ők lehetnek a vezetői. Tehát tulajdonképpen a 48 nem arról szólt, hogy kell-e német egység, vagy nem, arról, hogy a Hohenzollernek sikerül-e vezetni. És sikerült tulajdonképpen. Ebből jön létre az a hatalmi komplexum, ami aztán a szellemi élet szempontjából döntővé válik. A osztrák elit, és innentől fogva már Ferenc Józsefet lehet érteni 48-tól szinte személyében, ugye, mert akkor már átvette a hatalmat, szintén azt a következtetés vonta le, hogy valamilyen módon a fejlemények élére kell állni. nem tudom mennyire világos, de 48 és 67 között mindent kipróbálnak. Szóval ami politikai berendezkedés van 67-ig, az mind kipróbálják. Centralizmus, federalizmus, abszolutizmus, demokrat, liberalizálás, egyik se sikerül, és a dualizmus az ötödik. Az ötödik, ezt mi úgy fanyalgunk, hogy hú de rossz ez a dualizmus nekünk, de tulajdonképpen hát csak megjegyzem, hogy ez az ötödik változat volt, de innen jönnek a lényegesebb dolgok tulajdonképpen. A modernizáció élére kell állni, de nem a hatalmi komplexumnak kell modernizálni, mint a németeknél, hanem liberalizálni lehet a társadalmat, át kell engedni egy kicsit a saját sorsának, ez egy több nemzetiségű államalakulat, ahol ugye rengeteg elégedetlenség van, de a liberalizálás az tulajdonképpen mindenkire vonatkozik, és olyannyira, hogy ez bizonyos ilyen hát felvilágosodásokhoz és másokhoz elvezetett, erre rögtön rátérek tulajdonképpen. Tehát Németország a Berlinbe nemzeti etatista hatalmi komplexum lép fel, osztrák-magyar monarchiában, vagyis Ferenc József környékén egy nagyon sajátos államokról, előző szekcióban volt róla szó, én kicsit másképp fejezném ki azt, amit te javítottál az előző szekcióban, ugye, hogy ez tulajdonképpen egy alkotmányos monarchia volt, abszolutista jegyekkel. Kimondottan abszolutista jegyekkel. Sajnos az első világháború eldöntése az éppen az abszolutizmus térfelére esett. Tehát az, hogy miért kellett nekünk menni az első világháborúba, az nem a alkotmányos monarchiából következett, hanem a personálunióból lévő abszolutizmusból. Ugye mindent megfontoltam, mindent eldöntöttem, akkor hiába volt parlament, és hiába volt magyar miniszterelnök, kész volt. Tisza tudta a kötelességét, és elment a világháborúba, stb. Na most, tehát, hogy mondjam, ameddig jól mentek a dolgok, addig ez egy jó államalakulat volt, de nem szűnt meg az abszolutizmus jellege emiatt. Tehát most rögtön átérek akkor a leglényegesebb összefüggésre, ugye, hogy ez a porosz, nemzeti etatista hatalmi komplexum, ez maga vette kezébe modernizációt, első lépése ugye a szocialista törvény, tehát a szocialista törvény 1870-es évek végétől betiltotta a szociáldemokráciát a 80-as évek végéig. Hát erről a marxista történetben sokat írnak, de azt ne kiolvassa, tulajdonképpen nem is olvassák. Tehát tulajdonképpen egyszerűen betiltotta, ez abszolút, majd meglátják, hogy a monarchiában a szociáldemokrácia államalapító irányzat volt tulajdonképpen. A második lépése volt a kultúrharc. Mit jelentett a kultúrharc? Le a katolikusokkal tulajdonképpen, ugye szétverni a katolikus egyház autonómiáját, regionalizálni a katolicizmust, etatizálni az oktatásügyet. Ugye az a szó, hogy kultúrharc, az Bismarcktól származik abban a korszakban. Hihetetlen feszültségek rázzák meg a társadalmat, de hát nekünk ez az örök nyugat, ahol mindig demokrácia van, tehát nem, ilyeneket nem tudunk, hogy mi is a feszültségek voltak. És a harmadik tulajdonképpen a társadalomnak egy rendkívül erős militarizálása és etatizálása. Ebből a pozitív dolog az, hogy például a védőoltás, hát képzeljék el azt, hogy mit jelentett akkor ilyen higiéniailag megbízhatatlan, tűkkel szurkáltak mindenkit, és kötelező volt elmenni, és meghaltak a gyerekek az oltásba. Ugye a másik oldalon mindig elfelejtjük, hogy a militarizált társadalom az a békében is militarizált. Tulajdonképpen a katonai szerkezetek azok a civil életet is áthatják, hát erre nálunk is volt példa. Tehát ez tulajdonképpen így működik, ez a komplexum. Most ez a komplexum modernizál, nagyszerű kapitalizmus csinál, és a német zsidóság emellé a komplexum mellé áll. Ugye AEG, Walter Rathenau, ugye a német zsidóság átszellemülten támogatja a Vilmosi politikát, a leghíresebb, a német 60-i, német Ignótus, a Harden és a Kerr, azok imádják a porosz lelkületet, a porosz monarchiát, stb. 14-ig. Na most itt jön a monarchiának a sajátossága, ugye? Tehát tulajdonképpen ebből a német hatalmi komplexumból ugye kialakul a filozófiai neokantianizmus, a tudományban a historizmus, és a közgazdaságban a katedraszocializmus. Neokantianizmus, historizmus, katedraszocializmus. Ez mind a három reakciós irányzat tulajdonképpen, ugye? A neokantianizmus azért reakciós irányzat, mert az egész neokantianizmusnak egyetlen lényege van az Isten szerelmére, hogyan lehet a vallás és a tudomány között kompromisszumot kötni, hát Kanttal lehet. Senki nem ismeri Kantot, senkit nem is érdekel Kant, mert túl nehéz egyébként a három kritika. Az viszont tudják, hogy Kant egy nagy tudós volt, és a vallást is igazolta. Ennél tovább nem kell látni, ez volt. És 14-ig minden közép-európai egyetemi filozófus neokantiánus, egyébként Alexander Bernát is, és így tovább. Historizmus. A historizmus tulajdonképpen egy... Hát, hogy mondjam, a felszínen nem kell feltétlenül reakciósnak nevezni a historizmust, mert az, annak a jegyében lehet becsületes kutatómunkát végezni, de ideológia kritikai elemzéssel természetesen a historizmus mindig a múltnak az érdekeit akarja jelenbe érvényesíteni. Tehát a jelen az mindig a múltnak a nyúlványa, a jó múltnak, a legitim múltnak a jelent, a jó múlthoz kell mérni. Majd meglátjuk, hogy mi van Ausztriában. Katedra szocializmus, ez egy nagyon érdekes dolog, ebben pozitív dolog is van. Ugyanez a porosz hatalmi komplexum, amelyik militarizál, meg azt csinálja, az megteszi azt Marxal, hogy beengedi az egyetemekre a tőkét, azaz komoly, konzervatív közgazdászok, egyetemi kurzusokon tárgyalják a Marx tőkéjét, és ezért Marx tulajdonképpen náluk közgazdász. Egész Európában forradalom már ki van tagadva, nem. Miért tulajdonképpen? Nem nagyon mutatható ki, de azért, mert a kapitalizmus azért nem igazán tetszik a komplexumnak. Tehát a kapitalizmus kritikája az nem akkora probléma. Ez egy áttételesen igaz, lépések nem nagyon látszanak. Ezzel szemben mi van Ferenc József birodalmában, mi alakul ki ebben a nagyobb társadalmi, nagyobb liberális dologban, kialakul a neokantianizmus helyett a pozitivizmus. Ez egy forradalom, ez a pozitivizmus, ugyanis a pozitivizmus, már is a marxizmus is ugye sikeresen üldözte 70 éven keresztül. Tudom, hogy fogalmuk sincs arról, mi a pozitivizmus, mert csak rosszat lehetett róla olvasni, hiszen ez volt a, például volt ilyen, hogy tény fakticista volt valaki, az a legnagyobb bűn volt. Annál nagyobb bűn már csak a titóista volt tulajdonképpen, fakticista, a tényeket tiszteli, ugye? Tehát a tényekre támaszkodva nem tetszik az ideológia neki. Ebbe belement az új baloldal is egyébként a pozitivizmus. Tehát a filozófia sajnálatos módon a pozitivizmuson legitimálta saját magát, mint filozófiát. Ez egy óriási katasztrófa volt. Osztrák-Magyar Monarchiában ragyogó pozitivista életművek nagy száma születik a közgazdaságban, a néprajzban, az antropológiában, a módszertanban. Itt van Mach, itt van az empirokriticizmus, itt van a pozitivizmusnak az igazi vezér módszertani központja, amit aztán Lenin maga átkoz ki. Ezt most nem tudom elmondani, de szerintem senki nem gondolkodott azon, hogy Lenin miért ír egy nagy könyvet 1910-ben az empirokriticizmus ellen. Amit se ő nem ért, senki más nem ért, semmi köze a bolsevizmushoz, és úgy gondolom, hogy meg kell írni, igaza volt Leninnek tulajdonképpen, mert el kellett választani a politikai avangártot a szellemi avangártól. Tehát a Mach az tulajdonképpen az ki lett átkozva, mivel Stalin Lenint ugye sikeresen szankcionálta, hűséges tanítvány volt, ezért 1970-es évek végéig a neopozitivizmus például az egy teljesen ellenséges irányzat volt, és úgy építettek szocializmust a tudomány nevében, hogy nem tudták, hogy mi a tudomány, és így tovább, ez csak úgy zárójelben. A historizmus helyett jött a prezentizmus, tulajdonképpen a töltett iskolákban a jelennek az érdekei jelentek meg. Tehát tulajdonképpen ez látszólag nem nagy különbség, de olyasmi, mint egy historikus épület mellett egy ornamentikus épület. Ugye mondjuk a Martinelli téren lehet látni egy színes historikus épületet, és mellette van egy fél szecessziós geometrikus ornamentika. Hát az két világképet jelentett tulajdonképpen. A prezentista jelent keresen vissza a történelembe, és a jelen érdekeit fogalmazom meg, a jelen előzményeit keresem, és nem a múltnak egyik változatának a segítségével vágom nagyon a jelent, ugye? Tulajdonképpen üldözöm a jelent, a múltnak egyfajta előzetes értelmezésével, és talán még szenzációsabb, ugye, hogy a katedra szocializmusszal szemben van az úgynevezett oszták iskola. Egyébként rengeteg oszták iskola van 14 előtt, úgy felhívom figyelmet egyébként. Ez a közgazdaságtudomány oszták iskolája, ez a Karl Menger című iskola. Karl Menger Rudolf trónörökös nevelője volt, tehát Rudolf trónörököst a legmodernebb közgazdász tanította. Rudolf trónörökös sajnálatosan hiányzott a Jókai előadásból, mert Jókai tanára volt Rudolf trónörökösnek, és ezért lett a Oszták Magyar Monária írásban és képnek a szerkesztője. Ez azért nagyon fontos kapcsolat Ferenc Józsefhez, ha már itt a Mengert előhoztam. Most a Menger egy alap, tehát a Menger tulajdonképpen a második Marx. Ugye, mert akkor már a tőke, már szép-szép a tőke, de akkor már nem igazán érvényes. És csak annyit mondok a Mengerről még, hogy a 20. század két legjelentősebb hatású gondolkodója, az egyik ugye a Karl Popper, a nagyon gyenge gondolkodó, de nagy hatású vagy, és a Hayek, két neoliberális. Tehát az a két neoliberális, aki keresztül erőltette a neoliberalizmust a 30-as és a 60-as években, azok mind a Menger iskolából jönnek, a határhaszonelmélet és a prezentista oszták közgazdaság iskolából jönnek. Na most, ha ezt a kétszer-hármas sorozatot egymással szembeállítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy lehet, hogy a Német Birodalom sokkal erősebb volt, lehet, hogy sokkal nagyobb volt a hadserege, hát, hogy a hadvezetésnek mennyi esze volt, azt most nem veszem elő, de hogy szellemileg a Ferenc József országa sokkal konstruktívabb volt, mint az akkori Németország, az teljesen egyértelmű. Minden ilyen összehasonlításnak megvannak a gyenge pontjai, nagyságrendek, a mértékegységek, stb. De egyszerűen tudomány elméletileg teljesen igazolható, hogy ez így volt. Na mostan Ferenc József mérlegével kapcsolatban hát a politika és az imperiális mérlegére nagyon nehéz mit mondani, mert egyfelől Ferenc József nem volt egyedül. Sokan nem vagyunk egyedül, akik azt hiszik, hogy egyedül vagyunk, de Ferenc József se volt egyedül, nagyon öreg volt, és a sarkába ott épült fel a Ferenc Ferdinándnak a bűrója. Ferenc Ferdinándnak az ellenkormánya, és tulajdonképpen nem tudom, matematikailag mennyi esélye volt, hogy ő pont 16-ig éljen, és pont a Ferenc Ferdinándot 14-ben előjék. Mert aki lelőtte Ferenc Ferdinándot, az nem tudta, hogy ő ezt kettősgyilkosságot követel, mert Ferenc Józsefnek nem volt utódja. Mert Rudolf trónörökös tisztázatlan körülmények között öngyilkos lett. Ez mindig a legjobb történet, öngyilkosnak lenni egyébként, és talán azt is tudni kell, hogy 18-ig a Habsburg család viselt ügyeit a spanyol etikett szabályai szabályozták. Tehát semmi információ kívülre nem mehet. Tehát senki nem tud semmit. Ezért van a rengeteg regény Sisziről, meg a Rudolf trónörökös, stb. Senki nem tudhat semmit. Ilyen szabály van, hogy például Rudolf nem vehette el a grófnőt, mert az morganatikus házasság volt, de ez a szabály nyilvános volt. Most Ferenc József ebben a szorításban, ugye elvileg egy dolgot tehetett volna, köszönöm szépen, azt tehetett volna, hogy szembefordul Németországgal. Na most György király el is utazott, mint gondos családapa, hogy 12-ben Bécsbe, és megpróbálta rávenni Ferenc Józsefet, hogy legyen a németek körülti gyűrű bezárva. Csak a pillanatban nincs tétje az első világháborúnak, mert teljesen kész volt már az imperializmus Sajnos ez egy szomorú valóság, tehát muszáj idehozni, és Ferenc József nem árult el a németeket, nyilván nem tehette meg, mert német lakosságú birodalom meg. Tehát ilyen értelemben Ferenc József és a politikai mérlege, hát tulajdonképpen nehezen tudok mit mondani. Na most az emberi szellemi mérlege, az nagyon izgalmas, én egy Brock véleményre csatlakozom nagyon röviden, csak azt akarom mondani, hogy ez a mérleg nagyon sokat változik. Egyszer a 20-as években ment nagyon mélyre Ferenc József árfolyama, akkor az emigrációba felemelkedett. A Hitleren emigrációba felemelkedett. Akkor 50-es években nagyon mélyre ment, és akkor a 60-as években nagyon felemelkedett. Tehát ahogy az osztrák modell felé is lemozgott, azzal együtt mozgott Ferenc József. Tulajdonképpen Ferenc József egyfelől egy nagyon élő uralkodó volt, akivel könnyű volt azonosulni. Nem is annyira azok miatt, amik elhangzottak a kiváló előadásokban eddig, hanem azért is, mert egy klasszikusan ilyen sorscsapások érte ember volt. Ugye a feleségét leszúrják, a fia öngyilkos lesz. A nagyon egyszerű emberek nagyon könnyen tudtak vele azonosulni. A szegény császár, hogy szenved, meg itt tudom, tele van ezek. Hanem tulajdonképpen azért, mert egy valamilyen absztrakt kötelesség teljesítés, birodalmi, tisztviselő, a szolgálat tevésnek a hőse, aki mindenre figyel, aki vaságyon alszik, aki a katonákat látogatja. Tehát tulajdonképpen egy olyan monarchia, amiről sok mindent lehet mondani azon kívül is, amit én mondtam, hogy mennyire van válságban, mennyire halott, mennyire nem halott, mennyire modern, egyszerre mindegyik igaz. És Ferenc József tulajdonképpen már életében egy mitológiai figura volt, és a József Roth könyvében, és ezzel befejezem, éppen az az érdekes, hogy József Roth már azt írja meg, hogy Ferenc József életében mitológia, és azok a szereplők már életében úgy fordulnak hozzá, mint mitológia. Köszönöm szépen!